moszkvai patriárka a legjelentősebb autokefál, tehát keleti keresztény egyháznak a feje. Lélekszámában a hívők itt messze-messze meghaladják az összes többi, rajta kívül létező további 14 keleti ortodox egyház hívőinek számát, tehát nyilvánvaló, hogy bár formálisan a jeruzsálemi egyetemleges pátriarchát tekintik az első számú egyházi vezetőnek, de hát a tényleges súlyát és befolyását tekintve nyilvánvaló, hogy a moszkvai pátriarcha a legjelentősebb. Második Kirill, ahogy egyébként elődje, második Alexi is olyan pátriarchának bizonyult, aki hát megszemenően együttműködik a hatalommal, de hát ez a szovjet korszakban is, tehát a Pimen, tehát hogyha még egyel előrébb ugrunk a patriarchák történetében, tehát a késői szovjet korszakra gondolunk, tehát Pimen, második Alexi és most második Kirill, hát olyan egyházfő, aki hát szorosan együttműködik a mindenkori hatalommal, ami egyébként bizonyos értelemben doktrinálisan is következik a keleti egyházakból, ahol a világi és az egyházi hatalom nem válik szét, mint a latin kereszténységben, hanem egyfajta szimfóniában, egyfajta szimbiózisban léteznek, ami hát nyilvánvalóan jelentős mértékben korlátozza az autonómiáját a mindenkori keleti keresztény egyházaknak, így az orosz egyháznak is.
Mennyire fontos számára vagy neki a vallás prioritás szempontjából, hogy áll a politikához?
Az orosz sajtó rendszeresen megírta azokat a hát különös és furcsa jelenségeket, amelyek az egyház, mondjuk így, hogy kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódnak, és hát a patriarka életvitelével kapcsolatban is nehéz lenne azt mondani, hogy egy ilyen szerény, visszafogott életformát követne. Úgyhogy ebben a tekintetben már csak a magánhaszony reményében is Kirill hát nagyon derekasan kiveszi részét abból a politikai munkából, amit a Kreml elvált tőle, és ez nagyon látványosan mutatkozik meg a háború idején, mert hogy azóta, hogy február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, folyamatosan beszédeiben, nyilvános megnyilatkozásaiban hát képtelnél képtelenebb dolgokat állít, és hát lényegében semmilyen formában nem szólítja fel az orosz politikai vezetést arra, hogy vizsgálja felül ezt a háborús magatartást. Ezzel egyébként kiváltva azt, amit talán nem is gondolt, hogy Ukrajnában, ahol 2018-ban egy kisebb csoport elnyerte az autokefalitást, ez az Ukrajna Pravoszláv Egyháza névre hallgató csoport, amelyik egy jeruzsálemi patriarcha által kiadott Thomas révén önálló egyházzá vált, de a hívők sokkal nagyobb arányban maradtak a moszkvai patriarcha felügyelete alatt. Nos, ez a lélekszámában sokkal jelentősebb csoport Ukrajnában és annak klérusa néhány nappal ezelőtt bejelentette, hogy tekintettel a patriarcha és egyáltalán az orosz klérus magatartására önállósítja magát, és vannak feltételezések, bár ki tudja, hogy ez be fogja következni, hogy a néhány évvel ezelőtt önállóvá vált, tehát autokefál Ukrajna pravoszláv egyháza, és az ukrán pravoszláv egyház, amely eddig Moszkva felügyelete alatt állt, egyesülni fog, és egy valódi nemzeti egyház, nagy egységes nemzeti egyház jön létre, köszönhetően egyébként Putyin háborújának, illetve köszönhetően annak a magatartásnak, amit Kirill képviselt az elmúlt hónapokban.
Egyébként Kirillnek csak nem elítélő magatartása van, vagy pedig voltak a háborúra uszító, vagy bármifajta uszító nyilatkozatai is?
Hát itt nagyon nehéz stilárisan megítélni azt, hogy uszít vagy nem uszít. Minden esetre az nagyon érdekes, hogy a ukrajnai klérus tagjai rossz néven vették, hogy csak az orosz oldal, tehát a szlávsághoz tartozó ukrán oldal katonái és civil áldozataitól soha nem tesz említést, és hát hagymázasnál hagymázasabb dolgokat fejt ki. Néhány órával ezelőtt láttam egy felvételt, amiben hosszasan azt eseteli, hogy Oroszország soha senkit nem támadott meg. Nyilván ezért lett neki 1860-as évek közepén 24 millió négyzetkilométernyi területe, mert minden földet, hogy is mondjam, ajándékba kapott meg. De hát a 20. századi történelme sem úgy néz ki a Szovjetuniónak, hogy ők soha senkit nem támadtak meg. Tehát nyilván ez egy kicsit köntörfalazott szöveg, amit ő rendszeresen előad, tehát azt mondani, hogy ez valami nyílt és nyers uszítás lenne, talán nem bátorkodnék ilyet állítani, de azt igen, hogy fellépésével, magatartásával, háborúhoz való viszonyával semmit nem tesz annak érdekében, hogy a megbékélés szolgálja.